Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaim. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Aki szeret engem, megtartja tanításom, Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, nem tartja meg tanításom. A tanítás pedig, melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Ezek az evangélium igéi. A Szentlélek majd eszünkbe juttat mindent, amit és amiről Jézus beszélt, és föltárja mindannak a szépségét és értékét és értelmét, amiről Jézus beszélt, sőt, a Szentlélek közel hozza hozzánk Jézust, hogy ne csak azt értsük meg, amit tanított, hanem hogy fölismerjük és rácsodálkozzunk, hogy ki is ő valójában. Tehát ez mind a Szentlélek által van. És a mai napon főképpen a Szentlélek Istenről szeretnék szólni, nyilván hálát adva és dicsőítve őt, rácsodálkozva, és egy picit talán megpróbálva megérteni őt. Mégpedig azért, mert még mi keresztények is nem egyszer, már tudom, ez nagyon közhelyes, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy mondj néhány dolgot a mennyei Atyáról, hát azért csak tudunk valamit mondani. A Fiúról, na ott akkor neki eresztjük. De mikor a lélekről kell beszélni, akkor sokakban hamar kifogy a szó, hogy akkor hogy is van ez ő vele. És ezért az első gondolat ez, hogy ha a Szentlélek megtanítja nekünk, és eszünkbe juttat mindent, hogy ki Jézus, és mit tanított ő nekünk, akkor nagyon izgalmasan rácsodálkozhatunk, hogy ez fordítva is így van. Hogy ha meg akarjuk tudni és ismerni, hogy ki a lélek, Jézuson keresztül fogjuk tudni a legpontosabban. Hát milyen gyönyörűséges, hogy hát Jézus miért testesül meg? Miért lesz emberré az Isten? Hogy mi pontosan tudhatjuk, és egyre világosabban lássuk Jézuson keresztül, hogy ki az Atya. És Jézus nem véletlen mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Fülöp, aki lát engem, látja az Atyát is. És ezzel az erővel tulajdonképpen Jézus mondhatta volna azt is, hogy én és a Szentlélek egy vagyunk. És aki lát engem, látja a Szent Lelket. És minél inkább ismersz engem, annál inkább ismered a Szent Lelket. Ezért most ebben a 20 percben arra szeretnék egy picit vállalkozni, hogy Jézuson keresztül ismerjük meg akkor a Szent Lelket. Hogy hogyan csodálkozhatunk rá a Szent Lélekre Jézus ismerete által. Miért ismerem ezt így mondani? Mert hát ha valakiről pont éppen a Szentíráson keresztül annyira pontosan látjuk, hogy a foganásánál ott van a Szentlélek, hát nem is akárhogyan. A nyilvános működésekor leszáll rá a Szentlélek, mint egy galamb, és azután föltámad a Szentlélek erejével. Hát ha valakinek az életében ott van, és ő együtt működik a Szentlélekkel, hát az nyilván pontosan éppen Jézus. Ezért arra szeretnék egy kísérletet tenni, hogy megpróbáljak azokra sajátosságokra most összpontosítani, ami Jézuson keresztül arra mutat és utal, hogy Jézusban hogy működik a Szentlélek. hogy hogy is van ő a Szentlélekkel, és hogy akkor rá döbbenhetünk arra, hogy a Szentlélek hogyan van velünk, hogyan van bennünk, hogyan van köztünk. Vagyis, hogy ki is vagy te Szentlélek, Isten. Erről lenne akkor most szó, és akkor a bevezetésnek az utolsó szempontja már csak ez, hogy akkor tulajdonképpen arra is hát ránézhetünk, hogy milyen izgalmas, ha most Jézuson keresztül szeretnénk megismerni a Szentlélket, már pedig ez a legegyszerűbb lehetőségünk, és a leggyönyörűségesebb, akkor tulajdonképpen az ember ismeret révén elmélyíthetjük azt, hogy megismerjük a Szentlélket. Tehát Jézus ismerete, azon belül is az ember ismerete, és ez kapcsolódik az önismerethez, vagyis mi minél inkább törekszünk arra, hogy megismerjük és megértsük az embert, megismerjük és megértsük önmagunkat, és megismerjük és megértsük Jézust, annál nagyobb az esélyünk, hogy megértsük és fölismerjük és fölfedezzük a Szentlélket. És most akkor már bele is csapok, csak még egy kis kiegészítés, hogy minden, amit majd most Jézusról szeretnék mondani, természetesen abban az összefüggésben hangzik el, hogy Jézus Isten és ember. Még akkor is, ha éppen most az egyiket vagy a másikat hangsúlyozom csak. És akkor nézzük csak, azt szeretném most megnézni, hogy amennyiben abból indulunk ki, hogy szeretnénk a Szentlélket megismerni, hogy Jézus ki az ő emberségében, az ember voltában, hogy néhány jellemzőit szeretném idehozni, és amit ki akarok emelni, hogy mi az a különbség, mi az az izgalmas rendkívüliség, ahogyan látjuk, hogy Jézus mennyire olyan, mint mi, és közben a Szentlélek által mennyire valahogy hozza azt a sajátosságot, hogy milyen az ember, amikor együttműködik a Szentlélekkel. Na gyerünk, most már mondom. Az első, hogy amikor Jézus érez, úgy érez, mint mi, dühös, mint mi, és örül, mint mi, és újjong, mint mi, és szomorú, mint mi, és fél, mint mi, akár a halálfélelemig, hát nem, de hát ezzel tudunk mit kezdeni. De most nézzük meg, hogy amikor Jézus, mondjuk, amikor Jézus dühös, akkor ebből milyen cselekvés fakad, mikor Jézus dühösen végignézott a zsinagógába, azért, mert ferde szemmel nézik őt, hogy szombaton a beteget gyógyítja, akkor dühös, és dühös azért, hogy hogy lehetnek ilyen embertelenek hívők és vallásosak, és emiatt nagyon dühös, hogy nem értik Istent, a mennyei atyát, és dühös, és ebből a haragjából mi következik? Hogy meggyógyítja a beteget. Ilyen az, amikor Jézus dühös, és ilyen az, amikor valaki dühös, mint bármelyikünk, csak éppen a Szentlélekkel együttműködve ebből a haragból a gyógyítás ereje fog fakadni. Aztán, amikor Jézus fél, nem akárhogy fél, halál félelemmel fél. Hát ezt mondhatjuk, hát ez hát ilyen velünk is volt, és lesz, és van. És mi kerekedik ki Jézus halálfélelméből? Jézus halálfélelméből, hogy tusakodik azon, hogy de tényleg akkor meg kell halnom? Hát tudom, hogy meg kell, de akkor a szenvedés. És ebből a halálfélelemből mi kerekedik ki a Szentlélekkel együttműködve? Hogy azt mondja, hogy de most egyre világosabb az, hogy miért jöttem ide. Hogy mennyire fontos nekem az, hogy valahogyan az atya szándékaival együtt tudjak működni, hogy tulajdonképpen mennyire szeretem én az atyát, hogy a halál félelméből a mennyei atya szeretete fakad, és az ebből fakadó cselekvés. És akkor megint rácsodálkozhatunk, hogy hogy van itt a Szentlélek, mit tud az emberben tenni. Aztán, amikor szomorú, sőt azt mondja a Szentírás, hogy mélyen megrendült a lelkem. Már attól, hogy mi vár én rám. És amikor ő szomorú és mélyen megrendül a lelke, ezt megint ismerhetjük az ember, amikor megrendülünk, az élet ad valamiféle nagy nehézséget, drámaiságot és sorscsapást, hogy mi következik Jézusnál ebből, hogy mélyen megrendül a lelkem, és azt mondja, hogy hát megrendült a lelkem, de akkor ne teljesedjék be az atyám akarata, hogy ne dicsőjön meg általam az Isten. Hát mindent akarok, csak ezt nem, hogy nagyon is dicsőjön meg az Isten. Megrendül a lelkem, és dicsőjön meg Isten. És aztán akkor az öröm, sőt, hát örül Jézus, sőt, azt mondja a Szentírás, fönn újjongott a Szentlélekben. És ebben az örömben aztán ebből mi következik, és mi bomlik ki? Azt mondja, hogy atyám, én annyira hálás vagyok neked, hogy a te ismeretedet föltártad a kicsinyeknek, az egyszerűeknek, a hétköznapiaknak, bárkinek, hogy nem kell semmiféle, a szó legjobb értelmében, semmiféle előképzettség, okosság és tudomány ahhoz, hogy bárki rád tudjon csodálkozni, és veled együtt tudjon működni. Ez akart az első gondolat lenni. Azután a második. Hogy látjuk Jézus akaratát? Hát nagyon is van akarata. Azt mondja, mennyei atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És erre sokan azt mondják, ó, akkor Jézus lemondott az akaratáról, hogy érvényesüljön a mennyei atya akarata. Szó sincs róla. Mert pont azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, én eljutottam oda, hogy azt akarom, amit az én mennyei atyám akar. Hogy átmentem ezen a belső vívódáson, a halálfélelmen és a megrendülésen, és most teljes szívemből azt akarom, amit a mennyei atya akar. Aztán a következő, a vágyai. Hogy milyen izgalmas ez, az ember megmondja ezt a szót, hogy vágy, szinte mindig valami olyan nagyon élvezethez kapcsolódó, vagy rám vonatkozó, vagy olyan nagyon a pillanat varázsához kötődő asszociációink tudnak támadni. Szóval van abban nem egyszer olyan énközpontú, sőt, akár egészen élvezetközpontú hát, értelmezési lehetőség. És a Szentírás mit mond, milyen az, amikor Jézus vágyakozik, együttműködve a Szentlélekkel? Szinte mindig valami olyasmit hallunk, hogy annyira vágytam arra, hogy elköltsem veletek együtt ezt a vacsorát. Annyira vágytam, hogy összegyűjtselek benneteket, mint tyúkanyó a csibéit. Arra vágytam, hogy egyek legyünk egymással, én az atyával, és mi egyek legyünk egymással. Milyen izgalmas ez, hogy Jézus milyen nagyon tud vágyakozni, és amikor vágyakozik, az valahogy sosem ő rá vonatkozik, hanem valami egységet szolgál. Valami egység után vágyakozik a legmélyebb vágyaiban. És ezért, hogyha ezeket most így össze akarnám foglalni még, az Jézus, amikor érez, amikor akar és vágyakozik, és remélem most már ezt nem értitek félre, hogy értem ezt, szégyentelenül csinálja. Szégyentelenül. Az érzései, ez a vágyai, az akaratához nem kapcsolódik szégyen. És ezeket nagyon mélyen átmeri élni, és nagyon mélyen átéli a haragot, a félelmet, a szomorúságot, a vágyat és mindent nagyon mélyen átél anélkül, hogy bármit is szégyelnie kellene, vagy szégyelne, mégpedig miért? Mert akármilyen érzései és vágyai vannak, ezek együttműködnek a Szentlélekkel, és látjuk, hogy akkor abból mi fog kijönni. Ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus szégyentelenül érez. Aztán akkor megyek tovább. A következő gondolatunk így szól, hogy milyen, amikor gondolkodik Jézus. Amikor gondolkodik, és a gondolatait közreadja, annyira szép az, hogy hát ha valaki tehet kijelentéseket, és mondhatja, hogy ez így van, vagy úgy van, és amikor mi a gondolkozásról gondolkozunk, sokszor azt mondjuk, legyenek tiszta fogalmaink, legyen egyértelmű, az aztán megállja a helyét, és akkor majd ahhoz igazodunk. És ezzel együtt egy kicsit ezek a gondolatok mindig úgy kifejeznek valamit, de nagyon zártak. Amikor Jézus gondolkodik és beszél, állandóan arra csodálkozhatunk rá, hogy elmond egy gondolatot, és az mennyire nyitott, hogy mennyire meghív bennünket, és miközben egészen egyértelműen tud szólni, vagy mond egy példabeszédet. Nem az az élményünk, hogy lezárt valamit, és akkor punktum, amikor Jézus beszél, ott sosincs punktum. Hanem mindig az van, hogy elmond valamit, és az ember, hú, ez hogy is van. Hogy amikor Jézus gondolkodik, ez bennünket mindig inspirál, hogy mi is gondolkodjunk. Hát nem lezár, hanem éppen kinyit, és kedvet csinál nekünk a gondolkozáshoz. Hát az összes példabeszéde ilyen, elmond valamit, és kicsit össze is zavarodunk, hogy akkor ez hogy van. De milyen gyönyörűséges ez. Emlékszem, mikor a papnevelő intézetben tanultam, biblikumot, akkor megtanultam, hogy ránk maradt Jézusnak a szava, annak 60%-a példabeszéd, történet. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy milyen rácsodálkozhatunk arra, hogy eljön az Isten, és nem mondjuk hitigasságszerű mondatokat mond, azt mi mondjuk. Azt mi emberek szépen akkor megpróbáljuk megfogalmazni valamilyen bölcseleti okosság révén. Mikor Jézus beszél, az mindig valahogy nagyon nyitott és meghív, és nem akarom még egyszer mondani. A következő, nézzük meg, amikor Jézus figyel. Hát nem egyszer ott van a Szentírásban, Jézus leül a templom kapujába, és figyeli, hogy az emberek hogyan dobják a persejbe a pénzt, és éppen ezt szeretném most mondani, hogy milyen rendkívüli Jézus figyelme, nem csak azért, mert pontosan figyel és jól észlel, hanem azért, mert amit sose szoktunk ehhez kötni, lényeglátóan figyel. Hogy amikor Jézus valakire figyel, vagy valamit fölfedez, akkor valahogy abban pont nem csak a részlet van benne. Mert ha mi emberek csak figyelünk, az majdnem mindig arról szól, hogy hát a részletet, vagy úgy finoman éppen valamit kiszúrunk, vagy egy sajátosságot felfedezünk, amikor Jézus figyel, a Szentlélekkel karöltve valahogy ez a figyelem mindig lényeglátóvá lesz. Egészen a kezdeti időktől a haláláig. Éppen ahogy elmélkedtem ma délután, hogy rácsodálkoztam arra, hogy Jézus szinte az utolsó figyelmével a kereszten egy bűnös emberre a jobblatorra figyel. És ahogyan ő a kereszten éppen egy nagyon bűnös, halálra ítélt bűnözőre figyel, mondjuk most így, hogy abban a figyelmében mennyire benne van a lényeg. Aztán megyek tovább a következő, hogy amikor Jézus emlékezik, nem egyszerűen csak eszébe jut valami, hanem tudatosan visszaemlékszik arra, ami őt a mennyei atyával összeköti. És aztán itt a záró gondolat, hogy amikor cselekszik, olyan izgalmas ez is, amikor Jézus cselekszik, bármit megtehetne, és sosem így cselekszik, mindig pont csak annyit cselekszik, amennyit érdemes. Pont csak annyit csinál, amennyit szükséges. Sosem csinál többet. Hát, ha szabad így a nevetekben mondani, mi még szülőként is mennyire képesek vagyunk túlcselekedni. Már régen a gyerekünkre kéne hagyni, azt még mindig mi akarjuk csinálni. Még mindig mi akarjuk megmondani. Még mindig mi akarjuk meghatározni. Vagy akár mondjuk papként kiállunk, és még mindig mi akarjuk megmondani, hogy ki mit, és hogyan, és meddig, és mikor. Amikor Jézus cselekszik, hát nem de az, hogy kezdődik, azt mondja egyáltalán, azt mondja egy betegnek, mire azt mondjuk, mi tudjuk, mit kell itt csinálni. Jézus pedig megkérdezi, mit akarsz, mit csináljak. És pont annyit csinál, amit ő mond, hogy azt akarom, hogy ezt csináld. Hát Jézus, ahogyan szenved és viszi a keresztútját, pontosan tudjuk, mert meg is mondja, gondoljátok, hogy nem hívhatnám ide az angyalokat, nem jönnének és segítenének nekem. Jézus minden pillanatban végtelenül sokkal többet tehetne, mint amit cselekszik. És végül mit cselekszik? Pont azt és pont annyit, amennyit éppen szükséges. És milyen megrendítő, hogy még ott a kereszt alatt is mit mondanak neki, na állítsd helyre Isten országát, na akkor cselekedj és mutasd meg ki vagy. És Jézus azt mondja, nagyon is cselekszem, de pont és csak annyit, amennyit szükséges. Mégpedig akár azért is, hogy ti is tudjátok, a Szentlélek abban fog titeket segíteni, hogy pont annyit akkor és úgy cselekedjetek, ahogy azt érdemes. Aztán most már itt ennek a gondolatmenetnek a lezárása, hogy amikor Jézus beszél, ahogy ezt említettem, 60% történet. És vajon miért beszél történetekkel, hogy a Szentírás mondja, hogy történetek nélkül, példabeszédek nélkül sosem tanított? A válasz nagyon egyszerű. Mert nem egyszerűen csak mondani akarja, hanem azt akarja, hogy meg is értsük. meg esetleg még vissza is tudjunk rá emlékezni. És ha csak úgy mondaná, mint most én, hát ebből nem sok marad. Az én mentségem az, hogy de a világhálón ott marad. Ez a trükk benne. De hogyha nem maradna ott, én se beszélhetnék így. Szóval, amikor Jézus történeteket mond, azért mondja, ma többit úgyis elfelejtenék. És hogy mennyire így van, annak a jele az, hogy a történetek, amik megmaradtak tőle, 60% történet, és nem egyszerűen csak gondolat. Na, akkor megyek tovább. Ez pedig a következő, hogy most szeretném akkor valahogy összesűríteni, hogyha most láttuk, hogy Jézuson keresztül hogy tudunk rácsodálkozni a Szentlélekre, hogy milyen az, amikor valaki együttműködik vele, hogy akkor na az ilyen, hogy a Szentlélek akkor ebbe az irányba bíz bennünket, hogy akkor hogyan tudnánk ezt most fogalmakban megragadni, hogy akkor milyen is a Szentlélek, hogy működik bennünk. Az első szempont így szól, hogy amikor a Szentlélek inspirál bennünket valamire, az eddigiek tükrében is mondhatjuk, az valahogy mindig váratlan, és mindig valahogy nagyon egyedi. Váratlan és egyedi. Mondjuk, mint például az, amikor a tanítványok a föltámadás után félve kucorognak a zárt ajtók mögött, és hát tudják, hogy mondjuk így hát nem voltak tökéletesek az előző napokban, és akkor Jézus jön, és rendre ezt mondja, békesség nektek. Szó sincs itt semmiféle korholásról, szidalmazásról és a többiről, hanem ráadásul miről van szó a mai ünnepről. Hogy ti azon féltek, mit csinálnak majd veletek, meg hogy én majd mit szólok ehhez. Én azt szólom ehhez, hogy vegyétek a Szent Lelket. Azt szólom ehhez, hogy elküldöm nektek a legnagyobb ajándékot, amit küldhetek nektek. Ezt szólom hozzá. Hát azért ezt mondhatjuk, hogy váratlan és egyedi. Ezért, ha együttműködünk a Szent Lélekkel, lesz benne valami olyasmi, amire mi magunk is azt mondhatjuk, na ez nem tőlem van. Ha tőlem lenne, azon tenyeres talpas lenne. De ez valahogy egy kicsit ezt túlmúlta. Második, amikor valaki együttműködik a Szentlélek, és látjuk Jézusban ez hogy van, az valahogy nagyon emberivé tesz bennünket. Igazán mélyen, nagyon emberivé. És ez alatt két dolgot gondolok. Nagyon emberivé, emberségessé, tehát a Szentlélek emberségessé tesz. De közben pedig olyan értelemben is emberivé, hogy követhetővé. Hát mi volt a mai evangélium? Például az, bocsássatok meg. Hát képesek vagyunk a megbocsájtásra, hogy akkor a Szentlélek valami olyasmit hoz ki belőlünk, ami lehet, hogy rendkívüli és egyedi, de közben alkalmasak vagyunk rá. Meg tudjuk tenni. Lehet, hogy egy nap, lehet, hogy 10 év, de meg tudjuk tenni. Vagy például, hogy Jézus azt mondja, hát akkor hogy cselekedjetek? Hát legyetek olyanok, mint a legkisebb, és hát legyetek mindenki javára, a legkisebbeknek is a javára legyetek. Hát meg tudjuk ezt csinálni? Persze, hogy meg tudjuk csinálni. Ezért tehát a Szentlélek abban segít, hogy úgy kövessük Jézust, hogy miközben hát Jézus, hát hol vagyunk mi hozzá képest? Mégis meg tudjuk tenni számtalan módon azt, amit ő megtett. A Szentlélek által. Aztán a harmadik gondolat itt, hogy amikor valaki együttműködik a Szentlélekkel, nagyon a realitásban lesz. Hát milyen szép az, föltámasztja a halálból Jairus lányát, és mit mond azután? Adjatok neki enni. Hát ez minden csak nem valami... Na most csináltam csodát, nem akármit, most aztán, hanem mindig azt a lánykát látja, és tudja, hogy mondjuk valaki visszajön a halálból, nagy út. Szükség van az ételre, meg a kis italra. Szóval együttműködünk a Szentlélekkel, azt onnan is fogjuk tudni, hogy nagyon a realitásban vagyunk, és a realitás alapján tudunk valami jót tenni. Akkor a következő, hogy amikor együttműködünk a Szentlélekkel, akkor nagyon a jelenben vagyunk, és a jelenben tudunk lenni, és a jelenből tudunk kiindulni úgy, hogy megvannak a gyökereink, és a jövő felé nézünk, de nagyon a jelenben leszünk. Amikor Zakeus fölmászik a fára, És Jézus megy, és a nagy tömeg követi, és mondhatná azt, hogy hát azért ez most egy nagy durranás itt. És észreveszi Zakeust, és emlékeztek, Jézus figyelme lényeglátó figyelem. Zakeus, gyere le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. És ebből megint rengeteg jó következik, odaadom a vagyonomból ezt és azt, és megtérés is. Szóval Jézus nagyon a jelenben tud lenni, nem a múlt és nem a jövő, itt van velünk nagyon, mint ahogy a Szentlélek. A következő ez így szól, hogy nagyon a helyzetben tudunk lenni, pont ott és akkor, és pont abban a helyzetben, amiben vagyunk, és a Szentlélek ott és akkor inspirál bennünket. Most erre a házasságtörésen ért asszony, hiszen néhány héttel ezelőtt olvastuk ezt az evangéliumot, hogy Jézus mennyire benne van ebben a helyzetben, ahogy törbe akarják csalni, ahogy a rossz szándék, de közben ott van az asszony, akinek ez az életébe is kerülhet, de ott van ő is, akinek is szintén az életébe kerülhet, és ott vannak a vének, és nem ragozom, hogy mennyire benne van ebben a helyzetben, és hogyan cselekszik, hogy miközben nagyon benne van a helyzetben, túllát rajta, kinéz belőle, és ezáltal tud helyzetekre olyan zseniálisan reagálni, hogy nagyon benne van a helyzetben, de nem szűkül bele a helyzetbe, hanem kinéz és túllát rajta. A következő így szól, hogy amikor Jézus együtt van velünk, akkor egyszerre valósítja meg azt, ami nekünk furcsának tűnhet, hogy nagyon Isten központú, és nagyon ember központú. És ez a kettő együtt van. Hogy amikor az Istenre figyel, akkor is nagyon velünk van. Amikor éppen valamelyikünkre figyel, akkor is nagyon Istennel van. Ugye, amikor mi csináljuk, sokszor csak úgy többé-kevésbé a Szentlélekkel, akkor állandóan olyan benyomásunk lehet, hogy jaj, most nagyon az Istennel vagyok, de az embereket utálom még. Jaj, most nagyon a másikkal vagyok, Isten, meg úgy elfelejtkeztem. Na most nekem jól esett éppen így vagy úgy lenni, hogy a Szentlélek által ez a kettő Jézusban állandóan együtt van, és ezért is lehetséges az, akkor az előző történethez hagy kapcsoljam ezt, hogy amikor ott van az a házasság törésen ért asszony, akkor akármelyik történetet vesszük, például ezt, az az asszony nem biodíszlet. Nem eszköze vagy tárgya valamiféle nemes cselekvésnek, amit Jézus az Istenre hivatkozva tesz. Erről Jézusnál sosem lehet szó. Ott az ember mindig a középpontban marad úgy, hogy Isten is mindig a középpontban van. És most már akkor a végéhez elérkeztem. Ez pedig az, hogy amikor Jézusnak az önazonosságát látjuk, Jézus úgy az, aki, hogy közben állandóan felülmúlja magát. Hogy a Szentlélek ebben segít, mert amikor Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a föltámadás és az élet. Milyen izgalmas az, hogy Jézus mennyire világosan meg tudja mondani az önazonosságát. És miközben egész döbbenetes, szinte fölháborító volt 2000 évvel ezelőtt, hogy valaki így beszéljen, hogy én vagyok a föltámadás, én vagyok az örök élet. Hogy amikor valaki így beszél, közben látjuk azt, hogy ez állandóan nem azt jelenti, hogy én központú lenne. Nagyon erős én központuság nélkül. Én vagyok ez, és közben mennyi atyám van a középpontban, de közben én vagyok ez. Tehát önazonosság és önfelülmúlás kard-karba öltve. És így eljutottam utolsó két pont, hogy amikor Jézus együttműködik a Szentlélek, és a Szentlélek működik benne és általa, akkor ez mindig azt jelenti, hogy ő egységben van magával, és egységben van velünk. És ezt a kettőt együtt csinálja. Hogy mindig úgy egy önmagával, hogy ez az egység sosem fosztja őt meg attól, hogy egy lehessen velünk. Például, miközben ő a messiás, az Isten fia, a megtestesült Isten, aközben egy jót vacsorázik Zakeussal, a bűnös vámossal. És úgy marad egy önmagával, hogy közben egy tud lenni velünk. Milyen sokan vannak, hogy próbálják őrizni az önazonosságukat, ez vagyok én, és emiatt ennek mi az ára, hogy nagyon sokakat kirekesztenek és kizárnak, hogy azt mondhassák, hogy ez vagyok én. Vagy amikor azt mondják, jó, jó, akkor rendben van, akkor egység így, úgy, és elidegenednek maguktól. Akkor azt se tudják már megmondani, ők kik. Jézusban a Szentlélek által ez a kettő együtt van, egységben van magával és velünk, miközben mondhatnánk azt, hogy a különbség ég és föld. Záró gondolat. Ez pedig így szól, hogy amikor Jézus a Szentlélekben tesz valamit, akkor mindig azt látjuk, hogy ez nagyon személyes és elképesztően egyetemes. Mert mondhatjuk azt tényleg, hogy olyan, mint Jézus, senki más nem volt. Hát ez aztán biztos, hogy van Jézusunk, és ő aztán tényleg maga a rendkívüliség. És közben ez a nagyon személyes és egyedi Jézus mennyire egyetemes tudott lenni, mennyire mindenkihez szólt, és ha meg akarjuk kérdezni magunktól, milyen is akkor a Szentlélek? A Szentlélek kihozza belőlünk az egyéniségünket, és közben nagyon egyetemessé tesz bennünket.